Az az ige szakasz, amit mára kaptunk, az a Jakab apostol levele első rész második versétől a negyedik verséig tart. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Én szokásom ellenére most nem azzal kezdem, hogy rámutatok Jakab levelének az egészére, hogy elhelyezzem benne ezt a pár igeverset. Tudjátok, hogy néha mániákusan ezt csinálom, mert nehezen nem szeretem, amikor kiragadunk igeverseket. És most nem fog érdekelni bennünket a szerzőiség problémája se, hogy valóban Jakab, az a Jakab-e írta ezt a levelet, akit a bibliai Jakabnak tartunk. Nem érdekel bennünket a keletkezés problematikája sem. Én most tényleg kiragadom ezt az ige szakaszt magából a helyéből, és a Szentírás más ige helyeinek a bevonásával gondolkodjunk el egy kicsit a kísértés természetén. Jakab azt kéri tőlünk, hogy örüljünk a kísértéseknek. Hát a sikernek, a győzelemnek, a csendes napoknak, szevasz, örülök, hogy látlak, neki, a konfliktusmentes kapcsolatoknak, az unokánk megszületésének, a gyerekeink szép fejlődésének, a fizetésemelésnek, az elismerésnek, vagy ha egyszerűen békén hagynak, na ezeknek örülünk. Ezeknek tényleg szívből tudunk örülni. Hálásak vagyunk érte. Nem örülünk az anyagi nehézségeknek, a konfliktusoknak, a betegségeknek, az akadályoknak, a tisztességtelen törvényeknek. És még sorolhatnám, hogy mi mindennek nem örülünk. És nem örülünk a kísértéseknek se. És azt gondolom, hogy ez így normális. Vagy nem? A mi atyánkban is kérjük, hogy ne vigy minket kísértésbe. Nem szeretjük a kísértő helyzeteket. Persze itt rögtön egy kérdő mondatot is szívesen megengednék. Biztos, hogy nem szeretjük a kísértő helyzeteket? Jakab később azt mondja, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdonkívánsága. Minden esetre keresztényként jó szívvel imádkozunk azt, hogy ne vígy, és amikor mégis kísértő helyzetekbe kerülünk, akkor nehezünkre esik az a gondolat, hogy lehet, hogy Isten vitt bele ebbe a helyzetbe, ami számomra komoly kísértést jelent. Ezeket csak azért mondom, hogy egy kicsit megpiszkáljalak benneteket, hogy a kísértés problematikája nem is olyan egyszerű. A Szentírás arról beszél, hogy Isten fiának is voltak kísértései. A Lukács 22-28-ban így beszél a tanítványokhoz, hogy ti vagytok azok, akik a kísértéseimben végig mellettem maradtatok. A megkísértés történetéről majd egy kicsit később beszélek. Pál is ismeri a kísértés erejét. Arra biztatja a korintusiakat, hogy Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Azaz, Pál arra biztat, hogy higgyük, Isten ismeri a kísértéseinket, ismeri az erőnket, a terhelhetőségünket, és kivezet bennünket a kísértő, megterhelő helyzetekből. De Pál nem mondja, hogy örüljünk a kísértésnek, Jakab pedig mondja. Ő úgy látszik, nem csak a hit és cselekedetek, hogy most reflektáljak arra, amit kérdeztél, kérdését helyezi más optikába, más viszonylatba, mint a többi korai tanító, hanem a megkísértés kérdését is, a kísértés történetét is egy más szemszögből szeretné láttatni velünk. Nem tudom, hogy valaha elgondolkodtatok-e azon, hogy de tulajdonképpen mi is a kísértés? Már idéztem azt, ami egyébként ennek a fejezetnek a 14. versében található, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ugyanakkor, ha a kívánságot azonosítjuk a kísértéssel, akkor könnyen abba a csapdába esünk, hogy egy csomó lelki görcsöt okozunk saját magunknak, mert hogy minden kívánságot azonnal megbélyegzünk, úgyhogy ez kísértés. Márpedig ez nem igaz. Vannak olyan kívánságok, az élet minden területén, ami a saját biológiai létünk megéléséhez és emberlétünk megéléséhez, aminek a megelégítése a saját emberlétünkhöz elengedhetetlenül szükséges. Szóval akkor mi a kísértés? Biztos, hogy többetek számára ismert az, hogy a görög peirasmosz igének két jelentése van. Jelent kísértést, és jelent próbát is. Ugyanaz a szó. Az angol azt mondja, hogy tesztelés. Ez így fordítja. Ez egy a korunkban jobban használt, vagy jobban érthető kifejezés. És ebből a kettős értelemből lehet úgy magyarázni a kísértést, hogy amikor az ördög kísért bennünket, hogy elbuktasson, hogy Isten ellen fordítson, akkor Isten megpróbál, tesztel, hogy a hitünket megerősítse, és új tapasztalatokkal ajándékozzon meg bennünket. Amikor ide eljutottam, arra gondoltam, hogy köszönöm szépen, de még mindig nem kerültünk közelebb a kísértés megértéséhez. Mert ugyanis ez a kísértés funkciójára ad magyarázatot. És talán közelebb kerülünk a kérdéshez, ha most egy negatív megfogalmazás jön, ha külön választjuk a kísértést a tehetetlenségtől. Sok nehézségünk van, amit mi okozunk saját magunknak. Sokszor változtathatnánk egy helyzeten, egy olyan helyzet, ami nekünk kísértést, nehézséget jelent, de mindegyikünk fél a változástól. Nem tudom, hogy láttátok-e az Igazából szerelem című filmet. Karácsonykor szokták vetíteni nagyon híres szereplőgárdával, és sok-sok élethelyzet bemutatásával, mind a karácsony körül, nem igazán a karácsony körül, karácsony idő szakában játszódnak az események, de mind valahol különböző élethelyzetekben a szerelem, hűség, szex, barátság téma körül kering. Az egyik mellékszereplő, Sarah, aki egy irodában dolgozik, és igazából a főnöke a mentén fut az egyik főszál, évek óta szerelmes az egyik kollégájába, Carlba. És úgy tűnik, hogy ez a vonzalom kölcsönös. Akik látják ezt, szeretnék őket összehozni. De van, amit nem látnak a többiek. Azt, hogy Sarának van egy nagybeteg, a film alapján nem tudtam eldönteni, hogy debil vagy elmebeteg testvére, aki zárt intézetben él, és aki a legváratlanabb helyzetben felhívja Sarát, és beszélni akar vele. És ezek a telefonhívások mindig keresztül húzzák Sarah életét, kapcsolatainak a kibontakozását. Az ember már a film közepén elkezdi mondogatni, hogy könyörgöm, ne vedd fel. Nem, most ne vedd fel ezt a telefont. Most nem szabad másfele figyelni, mint Carla. Tényleg az emberben így kiváltódik egy ilyen érzés, hogy most ne vedd fel. Most válaszd magad. Most válaszd a saját életedet. De Sarah mindig felveszi a telefont. Én egy idő után elkezdtem a filmben mondogatni, hogy de legalább nyisd ki a szádat, és mondd meg, hogy miért veszed fel, hogy kivel beszélsz. Hogy ne úgy tűnjön, hogy valaki más fontosabb neked, vagy mondd el, hogy miért fontos ez az ember. De Sarah nem beszél. És a film egyetlen megoldatlan szála, az Sarah és Carl kapcsolata marad. Sarah marad a testvére mellett, mindig újra felveszi a telefont. És nem tudjuk, mi lesz Carl-ral. Mindenhol mással, a házassági hűtlen és a hosszan elnyúló szerelmi vonzalom, a csalódás úgy kibogozódik. Sarah és Carl kapcsolata nem bogozódik ki. Sarah áldozatkész, és eközben a saját magatartásának áldozata lesz. Sokszor választjuk a tehetetlenséget, a kísértés. Tehát sokszor összekeverjük a tehetetlenséget a kísértéssel. És talán közelebb kerülünk a kísértés mibenlétének a megértéséhez, ha odafordulunk ennek a szónak a magyar etimológiájához. Érdekes módon életemben először feltűnt, hogy a kísértés szóban benne van a kísér szó. A kísértés talán megközelíthető így is, valami, ami kísér. Valami, ami az életem mintáját megrajzolja, ami ismétlődik. Amit annyira szeretnék elkerülni, de nem tudok. És amikor azt hiszem, hogy elkerültem, a legváltozatosabb formában kerül elő. Majd mondok róla hozzá néhány gyakorlati példát is. És ha innen nézzük a kísértés jelentését, akkor nagyon érdekes Jézus megkísértés történetét megérteni. Mert mi történik ott? Az ördög megpróbálja Jézus pályafutásának, elhívásának a mintázatát megrajzolni. Változtasd a köveket kenyerekké. Elégítsd meg magad, és majd másokat is. Követni és csodálni fognak érte. Pán Emet Circenszet, értitek, hogy ahol kenyér van, az mindig vonzást jelent. És innen nézve különösen szép az 5000 ember megvendégelése, a kenyérszaporítás csodája. Nem kövekből, hanem a neki adott kenyérből elégít meg sokakat Jézus. Nyilván értitek a két történet szimbolikájának a mély különbségét. Vesd le magad a templom toronyból. Legyél hitben vakmerő. Tegyél valami látványosat, és hinni fognak benned. Ugyanez hangzik el, ha Isten fia vagy, szállja le a keresztről. Ugyanez a hang mondja ezt. Ugyanannak a kísértőnek a hangja. És Jézus nem ámít el senkit, nem jön rá a keresztről, nem az a célja, hogy csodálatot ébresszen maga iránt, azért jött, hogy meghirdesse az Isten országát. Imádj engem, és minden hatalom a tiéd. Ez a harmadik kísértés. Nem mindegy, hogy mi a hatalmunknak, a befolyásunknak a forrása? És Jézus adnak az a válasza, hogy nem mindegy. Én mostanában sokat foglalkozom a kommunikáció és a manipuláció különbségével, mert magamnak is meg kell értenem, hogy a különböző befolyásolási technikák között mi a különbség. Jézus válasza az, hogy nem mindegy, hogy mi a hatalmam, a befolyásom forrása. Az ördög nem rajzolhatja meg Jézus életének a mintázatát. Hogyan néz ki ez a mi életünkben? Annyira ismert és közhelyszerű tény, hogy valaki, akinek iszákos édesapja volt, és eldöntötte, hogy na, ilyenhez nem megyek feleségül. És hány történetben, hány esetben megtörténik, hogy egyszer csak kiderül, hogy mégis iszákos az élet, vagy azzá lesz valami érdekes módon. Vagy hányszor esünk abba a csapdába, hogy mindig újra és újra a másik problémáját oldjuk meg. Meg lehet rajtunk nyomni egy gombot, ami aktivizál bennünket, hogy a másik életével törődjünk a sajátunké helyett. És az egész életünk mintázata emberileg lehet, hogy nagyon szép, és a másokról való törődésről szól, de igazából sosem tudunk eljutni oda, hogy azért, amiért felelősek vagyunk a magunk szükségleteiről, gondoskodjunk. És ezért mástól várjuk, legtöbbször Istentől, hogy gondoskodjon helyettünk azokról a szükségletekről, amikről egyébként nekünk kéne gondoskodni. Amikor mindig akad valaki, aki verbálisan megaláz, és nem tudunk túljutni a megaláztatás érzésen, a haragon, a magunk ostorozásán, úgy szeretném megkérdezni azt tőletek, amit magamtól is megkérdeztem, mi a mi életünk mintázata? Mi az, ami mindig ugyanúgy történik? A legkülönbözőbb helyzetekben ugyanúgy történik, és talán évtizedek óta ugyanúgy történik. És lehet, hogy kísértésnek nevezzük azt, hogy túl sok csokoládét eszem. Igen, nem kéne. Lehet, hogy kísértésnek nevezem azt, hogy leragadok az internetes játékok mellett. Igen, nem kéne. De én azt gondolom, hogy ezek mind-mind csak a felszíne annak, ami az életünk alapkísértése, hogy ki, mi rajzolja meg az életünk mintázatát. Mit is mond Jakab a kísértésekkel kapcsolatban? Ilyeneket, hogy örüljünk neki, hogy tekintsük ezt a hitünk próbájának, hogy legyünk álhatatosak ebben a helyzetben, és tudjam, hogy mindez a tökéletességemet munkálja. Én azt gondolom, hogy közelebb jutunk az örömhöz, ha visszafelé indulunk el. Onnan, hogy mindez a tökéletesedésemet munkálja. Odáig talán együtt vagyunk, hogy Isten bele akar szólni az életem mintázatába, sőt, át akarja írni azt. Az itt szereplő görög szó, ugye, ami itt a legelején az volt, hogy az álhatatosság pedig tegyét tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek. Tehát az itt szereplő tökéletes, teliosz szó, az igazából a bevégzettet, az érettet jelenti. A magyar tökéletes szó az nem fedi azt, amit a görög ki akar fejezni, mert a tökéletesség a mi nyelvünkben az hibátlanságot, büntelenséget jelent. Isten nem tökéletesnek, hanem éretnek szeretne bennünket látni. Olyanoknak, akiknek kinek milyen mértékben szükséges, de megváltoztathatta az élete mintázatát. Akiknek az életében új, és tegyük hozzá először gondolkodási mintázatot, viszonyulási mintázatot, magatartási mintázatot tud kimunkálni. És azt gondolom, hogy itt találjuk meg a kísértés értelmét és célját. És itt pihelhetünk meg abban a gondolatban, hogy ugyanaz az esemény egyszerre kísértés és egyszerre próba. A kísértés az, hogy elmélyüljön a rossz mintázat. A tesztelés meg a próba az, hogy álljunk szóba a mintázatunkkal, és próbáljunk elgondolkodva fölötte kijönni belőle. Ehhez persze álhatatosságra van szükség. Az a szó, ami itt jelent, az álhatatosság, az valami ilyesmit is jelent, hogy alatta maradni a tehernek. Igen, nem könnyű nem felvenni a telefont, akinek ez a kísértése. Vagy felvenni a telefont, akinek az a kísértése, hogy ne vegye fel a telefont. Vagy új magatartás mintákat találni. Vagy végére járni annak, hogy az emberek miért bánhatnak úgy velünk, ahogy bánnak. Egyáltalán közelengedni magunkhoz a kérdést, hogy az ismétlődő, fájó mintázataink miről beszélnek. Mit akarnak elmondani? Miben akarnak engem megváltoztatni? Nem könnyű álhatatosan, és ha kell imádságban megtusakodni. Direkt használom ezt a kicsit pietisztikus kifejezést. Hogy miről is szól lényegében ez? Az életemnek ez a vonulata. Nem könnyű esetleg leülni valakivel szemben, és azt mondani, hogy kezdjünk el arról beszélni, hogy miért ismétlődnek az életemben történetek. Higgyetek el, magamból tudom, hogy nem könnyű. Inkább leszünk hősiesek, alázatosak, vagy áldozatok, vagy dühösek, vagy megalázottak, vagy száll el az agyunk, mint hogy ezekre a mintázatokra próbáljunk rájönni, és megpróbáljunk megküzdeni velük. Jakab azt mondja, hogy ezeket a helyzeteket tekintsük a hitünk próbájának. Hiszem, hogy Isten segítségemre lesz ezekben a helyzetekben. Hogy ott áll mellettem ezekben a próbálkozásaimban. Hogy nem vagyok csak magamra utalva. Hogy Isten szent lelke ott van ezekben a folyamatokban, és gondolatokat fog ébreszteni, embereket fog az utamba hozni, esetleg segítő könyveket fog a kezembe adni, amik mind-mind segítenek azon, hogy ez a mintázat változzon, és nem fog azonnal változni, de változni fog idővel. Hisszük-e, hogy Istennek a célja velünk nem a tökéletesség, hanem az érettség? A cél nem a mennyország. A cél az érettség. Ha a mennyország lenne a cél, akkor a megtérésünk után nem sokkal meghalnánk, és Isten elvinne. Elértük a célt. De a cél nem a mennyország. És ha innen nézzük az életünk kísértéseit, a megélt nehéz helyzeteket, akkor képesek leszünk örülni neki. Nem széles vigyorral, és nem úgy, hogy de jó, hogy már megint ez történt. De jó, hogy már megint sikerült engem úgy felidegesíteni, hogy elszállt az agyam. De jó, hogy már megint belém rúgtak. De jó, hogy már megint én húztam a rövidebbet. Ugye, értitek, nem erről az örömről beszélek. Ez életképtelen, meg beteg gondolat lenne. Hanem arról a csendes örömről, amikor azt tudjuk mondani Istennek, hogy értem. Én így szoktam mondani, hogy pedzegetem már, Uram, miről van szó. Értem már. Értegetem már, hogy mi az, amiről beszélni akarsz velem. Mi az, amiben változtatni szeretném. És ilyenkor lehet azt mondani, hogy akkor jó, lássunk neki kibogozni a mintázatot. Én ezt a fajta csendes örömöt és csendes elszántságot kívánom mindegyikőtöknek, hogy valóban a kísértéseink, a próbáink, azok győzelemmé, az életmintázatunk megújulásává és az örömünk forrásává lehessen. Imádkozzunk! Ha végsőkig leegyszerűsítjük a történetet, akkor azt tudjuk mondani, Urunk, hogy kétfajta mintázat küzd bennünk. És azt köszönjük neked, hogy te szeretnéd fölülírni azt a mintát, ami a tehetetlenségünkről, vagy az agresszivitásunkról, a szégyen elkerüléséről, a kisebbsendőségi érzéseinkről, vagy a gőgünkről szól. Köszönjük, hogy a te újjáteremtő munkád révén talán mindig újra és újra beleviszel olyan helyzetekbe, amik nekünk nehezek, amik nekünk fájnak, amikkel szemben tehetetlennek érezzük magunkat. Köszönjük, hogy reménységet adsz arra, hogy a történet sokkal többről szól, mint amit mi az első szinten látni tudunk. Segíts beleállni, alatta maradni ezeknek a helyzeteknek úgy, hogy megjelenlődhessünk bennük, hogy eljuthassunk egy új mintázat kiformálódásáig. És köszönjük, hogy ilyen értelemben reménykedhetünk abban, hogy segítségére vagy a reménytelenségünknek és a gyengeségünknek. Amen.